Sávsugárzástól a Nitro Speed Szádival. Keresse Péti Show és csomagajánlatainkat MPK plusz Péti Show, MPK plusz Nitroszol, MPK plusz Lontrágya. Ne maradjon le! Vásároljon kedvezményesen prémium Genesis műtrágyát. Genesis akció. Csak ma. A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekért keresse a Genesis partnerhálózat üzletkötőit.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kedves hallgatóink, az Unitárius Egyház félóráját közvetítjük.
Köszöntöm hallgatóinkat, Isten áldja mindnyájukat, a szerkesztő műsorvezetőt, Barlai Tamást hallják. Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából magas állami elismerésben részesült a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének nyugalmazott püspöki helynöke, Kászoni Kövendi József, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. Több mint 4 évtizedes lelkészi szolgálata, valamint az anyaországi és erdélyi egyházrészek intézményi integrációját elősegítő munkájáért. Az ünnepélyes díjátadást március 13-án tartották.
1951-ben, 6. hónap 13-án születtem, és azóta is úgy látszik, hogy szerencse számom ez a 13, hiszen 2026. március 13-án, és ráadásul pénteken vehettem át ezt a érdemrendet. Nos, jó hely ez a Kolozsvár, nem csak azért, mert nagyszerű urak születtek ott, mondjuk Mátyás királyra gondolok, aki 1443-ban ott született február utolsó napjaiban, aztán alig 71-néhány esztendő eltelt után ott született Dávid Ferenc egyház alapító püspökünk is. Na most nem csak azért, mert ők beleszülettek ebbe a nagyszerű városba, ebbe a történelmi csodába, hanem azért is, mert olyan kiváló tanúdái voltak, vannak ennek a városnak, hogy én igazán privilégiumnak értem meg azt is, hogy annak idején még, amikor a óvodába bekerültem, akkor a unitárius nagy jótevőnkről elnevezett Berde Mózsa utcai óvodába kezdtem el, úgynevezett tanulmányaimat. Nagy szeretem emlegetni ezt az időszakot, mert én hiszek abban, hogy már az óvodában megtanultam egy csomó mindent, amit tudni érdemes, hiszen olyan alapvető igazságokra tanítottak engem ott meg, hogy ne csaljak a játékba, hogy játszódjak minden nap egy kicsit, rajzoljak, énekeljek, rakjak rendet magam után, és ez az embert egy életen át elkíséri. Most a óvodai tanulmányaim után átkerültem a Brassai utca túlsoldalára, amelyiknek a főbejárata az unitárius gimnázium a Kossuth Lajos utca felől nyílik. 1957-et írtunk, és úgy kerültem oda be elemista tanulóként, hogy akkor még, amikor beléptem és átléptem a tanoda küszöbét, akkor úgy hívták, hogy Brassai Sámuel gimnázium. Aztán odajártam 12 évig, 1970-ben érettségiztem, és végig az általános 7-es számú iskolába jártam, de lényegében, amikor bementem a tanulmányaimat, megkezdtem, és ahogy befejeztem, Brassai gimnáziumba léptem be, és onnan jöttem el.
Mert hogy a kommunista hatalom elvette ezt a nevet, és átnevezték az iskolát?
Pontosan így van, ekkor lett 7-es számú általános iskola. Ez azért is volt jó, hiszen ugye ha én történetesen bennmaradok az épületben úgy, hogy teológiai tanulmányaimra felvételizek és felvettek, és hogyha 1948-ban az Egységes Protestáns Teológiai Intézetet nem költöztetik egy helyre, akkor lényegében úgy léptem be 1957-ben, a Brassein gimnáziumban, hogy 17 év elteltével unitárius lelkészként jöttem volna ki onnan. Természetesen nagyon sokat jelentett még a teológiai tanulmányom évei alatt is az épület, hiszen nagyon sok óránk volt, ott voltak a bentlakások, és komoly élet zajlott abban az időben, amiről beszélek. Visszatérve a érdemremnek az átadására, azok, akik arra felterjesztettek, és ha az embernek is nekem vannak érdemei, akkor bizonyára tekintetbe vették azt a munkásságot, azt a 42 évet, ami kimondottan csak az én unitárius egyházi szolgálatomat jelenti, de hát még annak volt elő élete és utó élete is.
A hivatás választás kérdésénél időzzünk el egy kicsit. Érettségi után Erdélyben, Romániában a kommunizmus egyre szigorúbb, egyre keményebb diktatúrát öltött. Mi ösztönözte önt arra, hogy lelkészi hivatást válasszon?
Azt hiszem, hogy ebből a szempontból meghatározó szerepe volt. Ötödikben került Nagy Gyula református püspök Kolozsvára, és a fiát ő is az unitárius gimnáziumba iratta, és nekem ötödik osztálytól pattársam volt az ő fia, Nagy László. Szegény már nincs közöttünk. Tudtam, hogy honnan jön, barátságot kötöttünk vele, és igazán meghatározó élmény volt az, hogy nekem a Belmagyar utcából pár száz lépést megtéve tudtam eljutni Nagy Laci barátomhoz, aki a püspöki palotában lakott a Király utcában, és gyerekeként nagyszerű élmények fűznek egymáshoz, hiszen édesanyja segítségével olyan kötelező filmeket kellett megnézni, mint Jókainak a nagy regényei, megadatott annak a lehetősége is, hogy nagy hoki mérkőzések voltak, úgyhogy én azt hiszem, hogy innen származtathatom azt, ami mindvégig megmaradt bennem, úgyhogy én már amikor a végzős időszakhoz eljutottunk a 11-12. Osztályhoz, szondázták az embereket, hogy ki mi akar lenni, hát mondtam, hogy én lelkész szeretnék lenni, akkor nagyon furcsán néztek a szemembe, ez a 70-es évek legeleje volt, és nem volt nagy divat igazán akkor teológiára jelentkezni, és amikor én elkezdtem ezt leírni, hogy gondoltam, akkor egyre gyanúsabbá váltam, még a tanáraim számára is, aztán végén átcsaptunk oda, hogy jó, akkor megelégszem azzal, hogy leszek heggesztő vagy asztalos, de fejezzük be ezt a játékot, úgyhogy innen indult el az én hivatásom abba az irányba, hogy aztán tényleg ott kötöttem ki, és indítottam el a teológiai tanulmányaimat.
Aztán a teológia elvégzése után a lelkész szentelésre hol, hogyan, milyen körülmények között került sor?
Köszönöm a kérdést, hiszen nekem általában a páratlan évek a szerencsések, ami azt jelenti, hogy 51-től kezdve minden év, ami páratlan, sok minden eredményt hozott. Pontosan 55 évvel ezelőtt érettségiztem. 45 évvel ezelőtt, március 1-én került sor a lelkész szentelésemre a brassói unitárius templomban. A nagy nevű elődöm, Májai Endre volt az, aki a kezét a fejemre tette, és unitárius lelkésznek szentelt. Aztán 35 évvel ezelőtt tértem vissza első tanulmányi utamról az Egyesült Királyságból 1991-ben. És még azt is hozta a gondviselés, hogy 45. életévét ünnepli nem sokára a kisebbik lányom. Úgyhogy így alakult, és így szentelődtem én pappá 45 évvel ezelőtt pontosan Brassóban.
Utána hol kezdte meg lelkészi szolgálatát?
A lelkészi kinevezésemet Bözödújfaluba kaptam, sajnos azóta már nem létező egyházközség, ugye Szávai Géza le is írta ennek a történetét Székely Jeruzsálem címen. Abban az időben nem volt parókiális épülete az egyházközségnek, volt egy kis temploma, és ennyi, hogy a lelkész ott helyet keressen magának, és létezni tudjon, meg helyben maradni. Kaptam egy másik egyházközséget is, de az már nem Maros megyébe volt, Bözödkör is Patakra kerültem, és ott végeztem a szolgálatomat, kicsit hosszabban, mint 2 éven keresztül. Aztán 1980 januárjában Gellér Imre meghalt, és megüresedett a Homorod Szentmártoni egyházközség, akkor én bemutatkoztam márciusba, meg is nyertem a pályázatok sorát, és 1980 június 1-től napra pontosan 14 évig, 1994 június 1-ig voltam lelkész lelkészük, és aztán valamikor 94. június 5-én már ide kerültem Budapestre, a Hőgyes Endre utcai gyülekezetbe, Bence Márton püspök mellé, és 94-98 között végeztem szolgálatot vele együtt, míg aztán 1998-ban az egyházközség meghívott, a belvárosi egyházközség lelkészének, úgyhogy 98. június első vasárnapján ide vonultam be a konfirmandus tanítványaim élén, és kezdődött meg az a pontosan 20 évig terjedő munka, amit itt a belvárosi egyházközségben töltöttem. Úgyhogy nagyon érdekesek ezek a dátumok is ebben a vonatkozásban.
Milyen volt Erdélyből Magyarországra átköltözni?
Hát nem volt könnyű, és hogyha mondjuk történetesen nem Kolozsváron születek, akkor sok nehézségbe ütközöm, viszont így, hogy átkerültünk ide 94-ben, megismertem a városnak a főcsapásait, a körutaktól jobbra-balra levő utcákat, megismertem a forintot és annak a vásárlói értékét, megismerkedtem a sarki fűszeressel, meg a presbitériumom tagjaival, utána már önálló életet tudtam élni, és ez a kolozsvári városi életforma nagy mértékben hozzárult ahhoz, hogy önállóan tudjak mozogni, utazni, dolgozni, és azoknak a kihívásoknak eleget tenni, amit jelentett egy kis homorodmenti falu után az én budapesti belvárosi életem.
Mennyiben volt más munka itt, a nagyvárosban szórvány lelkészként működni, mint otthon vagy Székelyföldön, ahol tömbben él az unitáriusság?
A legnagyobb változás talán az volt, hogy amíg az ember székelyföldi szolgálatát végezte, bármilyen nagy munkálat volt, és volt elég. Mindig hátra néztek az emberek, a hívek, és megkérdezték, hogy hol a papa, tötetesen nem volt ott, és jó néven vették, ha a gerenda túloldalán ott van, vagy a kerítésnek a sas oszlopnak a bedöngölésén ott van, vagy a cementes zsáknak a leszedésénél is ott van. Aztán az ember átjött ide, és mindezek a munkátok egyszerre kiestek, akkor egy kicsit át kellett alakulni szellemi életformára, és rá kellett hangolódni arra, hogy itt a hallgatóság is más, jó felkészültségű emberek voltak a hívek sorában, nem egy olyan gyülekezeti tagon volt, akinek több mint egy egyetemi végzettsége volt, úgyhogy tulajdonképpen azt az akadémiai életet kellett folytatni, amit az ember egyetemi évei alatt megszokott, és hála Istennek ez sem okozott nehézséget, hiszen egy pár év kísérletezés után sikerült az egészet abba az irányba vinni, hogy önálló kötetekkel tudtam jelentkezni. Volt időm arra is, hogy fordítani tudtam teológiai munkákat, úgy 5 évenként be tudtam osztani, hogy elő tudtam jönni egy válogatott prédikációs kötettel, egy fordítással, amivel úgy gondolom, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy kamatoztassam azt a bizalmat, amit belém helyeztek akkor, amikor elküldtek angliai és amerikai tanulmányútra.
A magyar unitárius egyházat a trianoni diktátum kettévágta, és aztán a kommunizmus évtizedei alatt az intézményesült is erdélyi unitárius egyházra, illetve magyarországi unitárius egyházra, míg nem több évtizeddel a rendszerváltozás után megnyílt a történelmi lehetősége annak, hogy a két egyházkerület újra egyesüljön. Ön akkor itt vezető tisztségviselő volt, hogyan élte meg ezt a folyamatot?
Örömmel, hogyha nagyon röviden és egy szóba kell megfogalmazni mindezt, én játszik könnyedséggel el tudtam engedni magamtól azt, hogy én Magyarországi Unitárius Egyház püspöke legyek, hiszen mindig tisztában voltam azzal, hogy a Magyar Unitárius Egyháznak egy püspöke van, és az meg Kolozsváron székel, és nekem nem okozott nehézséget, és sőt semmit, az, hogy én püspöki helynöke lettem a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének. Örömmel mentünk 2012-ben Kolozsvárra. Ez volt az az év, amikor egy égisz alá hoztuk az egyházkerületet és a Magyar Unitárius Egyházat. Nem ment könnyen, mert rengeteg álmatlan éjszakát okozott, például az, hogy az egésznek a jogi szervezetét és egyebeket egy égisz alá lehet hozni, ugyanakkor meg kellett hagyni az egyházkerületnek azokat a sajátosságait, amivel tényleg rendelkezett a 1848-as idéktől egészen napjaink. de végül is egy kompromisszummal meg lehetett ezt oldani. Soha nem volt kérdés a számunkra az, hogy első az egyenlők között a Kolozsvár, és ezen belül pedig a mindenkori kolozsvári unitárius püspök.
Bő 4 évtized lelkészi szolgálat után, 1 évtizedes püspöki helynöki szolgálat után hogy tekint vissza erre a pályára?
Nekem nagyon nagy jelentősége volt a jézusi tanításnak az a mondata, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Szó volt az előbb arról, hogy a papi felszentelésem, Mája Endre ezt olvasta a fejemre, miközben tartotta a Bibliát, és amikor ide kerültem és sétákat tettem egészen a katedrálisig, akkor örömmel fedeztem fel azt, hogy ego sum via veritas et vita, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a jézusi tanítást, ezen belül pedig mindháromról prédikáltam út, igazság és az élet. Én valóságos szóegzergézisekbe tudtam bonyolodni, és hogyha mondjuk az ebből az egyiket kiemelem, én vagyok az út, akkor én elhiszem azt, hogy Jézus ezt nem véletlenül jelölte ki számomra. Ez az út ténylegesen olyan volt, ami nekem is tetszett, és amivel gondolom olyan szolgálatot tudtam végezni az elmúlt valamivel több mint 4 évtizedben, ami másnak is kedves lehetett.
Köszönöm szépen, helynök úr. Még egy utolsó kérdés. Ön ismerte Kolozsvárról Márkos Albertet?
Hogyne, jól ismertem. Őt is ismertem, az ő felmenőin Hágán levő nagy unitáriusokat, akik kiváló munkát végeztek Kolozsváron, illetve hát Keresztúron és Kolozsváron egyaránt.
Az elmúlt percekben Kászoni Kövendi Józsefet, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének nyugalmazott püspöki helynökét hallották. És akkor most következzen Márkos Albert hegedűművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, aki olyan tőzsgyökeres unitárius családból származik, ahol egymás után 6 nemzedék viseli az Albert nevet. Ő a 4. ebben a sorban, amelyben mindannyian értékes, maradandó szellemi, művészeti tevékenységet végeztek.
Dédapám Tacsafalván volt kántortanító, az ő édesapja, Márkos Mózes alapította a tacsafalvi iskolát. A nagyapám, ő Székelykeresztúron lett tanár, majd Kolozsváron az unitárius kollégiumban nyugdíjaztatásáig itt dolgozott.
Nagyapja mit tanított?
Ő magyart és latint. Lefordította a latinul megíródott unitárius egyház történetét, amely óriási munka, több évig dolgozott rajta, és a halála előtt egy pár héttel fejezte be. Kovács Sándor, a teológiai mostani rektora, ő mondta, hogy csodálták, hogy hogy lehetett azt a latin fogalmazást ennyire természetesen átültetni a magyar nyelvbe.
Mikor jelent meg a családban a zene szeretete?
Nagyanyámnak egyik felmenője Brassai Sámuel volt, aki többek közt a zenével is intenzíven foglalkozott. Volt egy híres csellója, amit most Kolozsváron renováltak, és a Magyar Opera szól vezetője Kostyák előtt azon játszik most. Apám harcolta ki magának ezt, hogy neki vegyenek egy hegedűt. A gyerekkorát Kolozsváron élte le.
Édesapja hogy kanyarodott a zeneszerzői hivatás felé?
Mivel hegedült, megpróbált könnyű zeneszámokat írni, és akkor egy nagy lökést adott neki a Herbák János cipőgyár kórusa, amit rábíztak, ő vezette a kórust, és akkor a kórus számára kezdett népdalfeldolgozásokat írni, és akkor a kórus komponálás mellett nekifogott a hangszeres zenének is.
Ön viszont akkor így már zenész családba született bele.
44. december 13-án még a magyar időben születtem. A magyar igazolványomban úgy szerepel, hogy született Kolozsváron. A román személyemben Kluzsnapokán.
Ön magyar állampolgárnak született.
Én magyar állampolgárnak, aztán átváltottam, és akkor sokáig adalberteztek engem, és marcosoztak engem. Ezek az idők, ezek ilyenek voltak.
A zene mennyire volt jelen a család életében az ön gyermekkorában?
Hát ő zongorázni is tudott elég jól, úgyhogy tele volt a ház zenével. Később még inkább tele lett, amikor elkezdett olyan átiratokat készíteni, amit hárman le tudtunk játszani. Az öcsém csellózott, én hegedültem, ő brácsázott. Csak akkor például Bach háromszólamú fugáiból, vagy a háromszólamú invenciókból írt át három vonos hangszeres, akkor azt játszottuk mi, amikor már nagyobb bacskák voltunk, persze.
Ön hány éves korában kezdett hegedülni, tanulni?
6 éves koromban. Én erőszakoltam, hogy akarok hegedülni, tanulni. Nagyon tetszett apámnak a hegedülése, a növendékeinek a hegedülése, mert otthon is tartott egy pár órát, és akkor az öcsémmel vettünk két-két fakanalat, és azt játszottuk, hogy mi most hegedülünk. Húztuk a két fakanalat, és közben énekeltünk, mint a hegedülnénk. Na, így kezdődött.
És a tényleges hegedű tanulás?
Az 6 éves koromban, még mielőtt iskolába mentem volna, elvitt Zsurka Péter tanár úrhoz, aki nagyon jól értett a kicsikkel, hogy kell kezdeni. Kiváló hegedűművész volt, és egy kiváló pedagógus. Első osztályos koromban volt az első szereplésem, amikor az iskolában volt egy ünnepély, és akkor ketten az osztályból hegedültünk, és apám erre az alkalomra írt számunkra két hegedűre egy nagyon egyszerű kicsi darabot, amit mi le tudtunk játszani, hát 7 éves korunkban. Akkor abszolút semmi izgulás bennem nem volt, annyira természetes volt, hogy eljátszom. Hát ezt otthon megpróbáltuk, ment, kiállunk és eljátszodjuk. Olyan 14 éves koromban kezdtem halálfélelemmel fellépni a vizsgákon, meg a produkciókon. És ez nagyon sokáig tartott, és nagyon-nagyon fel kellett készülnöm ahhoz egy-egy fellépésre, vagy vizsgára, hogy meg tudjam magam nyugtatni előtte, hogy itt nagy baj nem történhet.
Mikor vált az ön számára egyértelművé, hogy zenész pályára lép?
Első pillanattól. Én amikor a zeneiskolába mentem, nekem ez tiszta volt. Igaz, hogy gyakorolni akkor se szerettem, de a cél sokszor átsegített ezen a kényelmetlenségen.
Milyen továbbtanulási lehetőségek voltak Kolozsváron zenei vonalon?
Akkor nagyon nehéz volt a zenei főiskolára bejutni, mert mind csökkentették a helyek számát. A két román és egy magyar osztályból csináltak egy román és egy fele-fele osztályt. Szerencsém volt, mert Zsurka Péter tanár úr után sikerült Ruha Istvánnak az osztályába kerülni, az ő példája, ahogy megmutatta, hogy na, Merci, ezt így csináld, úgy csináld, tudásra lenyűgöző volt, úgyhogy szégyeltünk úgy menni hozzá, hogy ne készüljünk órára.
A zeneművészeti főiskola elvégzése után hol kapott munkát?
Én egyből a kolozsvári filharmóniában kaptam munkát. A keleti blokk művészei végigjárták a KGST országokat, és akkor Kolozsvár mondjuk a második zenei centrum lévén Romániába, Bukarest után a legtöbb ilyen nagy művészt kapta, karmestereket és szólistákat, tehát nálunk Richter, Oistrakh, tehát a világ legnagyobbjai is. Kurt Mazur vezényelt, Gergev még fiatal karmesterként vezényelt a kolozsvári filharmóniát.
Milyen összetételű volt akkor a zenekar?
Hát amikor én beléptem, körülbelül 80%-a volt magyar. Aztán a 80-as években egy párthatározat után megtiltották, hogy magyarokat vegyenek fel a zenekarba, és ez 90-ig így is volt, és akkor megfordult az arány ez alatt, az idő alatt.
Az ön előrehaladása a filharmóniánál hogyan alakult?
Az elején a szakmai tudásnak a megszerzése volt, mert a zenekari játéknak olyan vetületei vannak, amit a szólisztikus előadásmód nem biztosít. Sokat kell kamarazenézni és zenekarba játszani ahhoz, hogy az ember elsajátítsa a zenekarba való játék csinja minnyát. Például artikulálni nagyon halkan, de az artikuláció pont olyan éles legyen, mint hogyha hangosan játszanánk. Ez számomra nehéz volt, akkor a ritmusban való alkalmazkodás, akkor a másokra való figyelés, az együttjátszás, az intonációs problémáknak a megszokása, hogy saját magamat úgy tudjam hallgatni, hogy se túl passzív ne legyek, de azért ne lógjak ki. Szóval ez egy külön mesterség, ez egy mondhatni zenekari intelligenciának az elsajátítása.
Aztán első hegedűs, majd koncertmester is lett. Ez mit jelentett, amikor már vezetője egy zenekarnak?
90-ig nem próbálkoztam, volt üresedés, de éreztem, hogy mivel se pártag nem vagyok, és más szempontok is voltak, nem is próbálkoztam. Ellenben 90 után, amikor meghirdették a koncertmesteri állást, akkor arra jelentkeztem, és az sikerült is akkor.
Milyen út vezetett el oda, hogy saját kamarazenekart is alapítson?
Kötődik az unitárius egyházhoz. Én unitárius lévén bejáratos voltam az unitárius templomba, és az akkori unitárius lelkésszel, Szabó Dezső bácsival megbeszéltük, hogy fogunk tartani koncerteket. Így kezdődött, hogy olyan műveket tudtunk játszani a Filharmónia tagjaiból verbubált kamarazene együttessel, ami hiányzott például a Filharmónia repertoárjából. Ilyen egyházi jellegű műveket is, orgona hangversenyeket a Filharmónia termében, mivel orgona nincs is, nem lehetett tartani, tehát orgona koncerteket, amit lehetett ilyen kisebb együttessel, egy pár fúvossal, Bach brandenburgi koncertek, de modernebb műveket is játszottunk. Concordia kamarazenekar volt, amelyik működött még 90 után is. Elkezdtünk, akkor már a Filharmónia keretében is felléptünk, akkor külföldi turnéink is voltak. 83-84-85, akkor voltak az első koncertek, az nem tudatos dolog volt, hogy most egy zenekart alapítunk, hanem összeültünk, és volt egy kis zenekar, így barátok révén.
Más dolog-e templomban muzsikálni, mint koncertteremben?
Sok különbség van. A templom az elvár bizonyos repertoárt is, például orgonás műveknek a eljátszását, tehát abban az irányba is halad a zenekar. Azon kívül persze, hogy más, mert más az akusztika. Egy templomban mindig nagy a visszhang, és emiatt aztán nehezebb az összjáték, a nagy tempókban az apró dolgok elvesznek, tehát le kell lassítani a tempókat. Más.
Mennyiben más szólistaként föllépni a színpadra, mint zenekarral együtt zenélni?
Az külön felkészülést követel, arra kell gyakorolni, és főleg egy zenekari zenésznek ez nagy kihívás, mert az a szólista, aki egy évben mondjuk van 50 koncertje, az már hozzászokott a színpadhoz, mint szólista is. De aki ritkábban lép fel, mint szólista, annak ez egy külön fel. Tehát én ritkábban léptem fel nyilván, mert a fő állásom a zenekar volt, még amellett tanítottam is, mindig tanítottam.
Mit ad hozzá a zene művelése, a zene szeretete az ember lelkéhez?
Nagyon sokat. Zene nélkül nem lehet, és nem is érdemes élni, de nem is lehet, mert mindenki valamilyen fajta, valamilyen típusú zenét fogyaszt. Mindenki. Én még nem ismertem olyan embert, hogy valamilyen zenét ne szeretett volna, és minden műfajnak megvannak az értékes oldala is, a könnyű zenének is. Hát én annak idején nagyon, és ma is például a Beatles-eket, vagy a Pink Floyd, ezek álltak hozzám közel is. Tehát a minőségi zene, az, vagy a jazzbe is, a New Orleans-i fantasztikus jazz muzsikusokat, hát annyira megkapó. Csodálni tudom az improvizációkat, mert én ebben, hát úgy próbálgattam, két fiam is, nem csak egy, jól improvizálnak, úgyhogy kerültem olyan helyzetbe, úgyhogy rájöttem, hogy én is tudtam volna csinálni ezt, hogyha ezzel foglalkozom, de hát én azért most már megmaradtam a kaptafánál.
A fia, akit szintén Márkos Albertnek hívnak, ön a negyedik a családban, ezen a néven, és akkor a fia és unokája. Ritka az, hogy egy családban hat generáció is ugyanazt a nevet viseli. Ez mit jelent az ön számára?
Főleg büszkeséget. Örülök, hogy van egy Márkos Albert fiam, és Márkos Albert szintén az unokám. Van egy olyasmi, a családunkban ezt észrevettem, hogy amit szeretünk, amit meggyőződésből teszünk, abban nagyon szorgalmasak, kitartóak tudunk lenni, de alapvetően egy lusta népség vagyunk. Ha nem volna ez a rugó felhúzva bennünk, akkor nagyon jól tudnánk így elábrándozni egy tisztáson az erdőbe, vagy egy tópartján, ha nem volna bennünk felhúzva a rugó. De mivel fel van húzva egy rugó, hogy hiány érzetünk van, ha nem csináljuk, apám is így volt a komponálással. Tehát volt, amikor muszáj volt, de ő is nagyon szeretett élni, szeretett kirándulni, szerette a barátokkal való együttlétet, a természetet, vagy ezt már mondtam, de nem baj, annyira szerette, hogy kétszer is lehet mondani. Úgyhogy minket ez a dolog, ahogy nézem, nagyapámnál is, amit hallottam róla, ő is ilyen volt, hogy muszáj volt leüljön, és muszáj volt fordítson, mert belülről egy ilyen belső lökés vitte előre, nem a szorgalmas természet. Tehát ilyen érzés minnyájunkban van, hogy valami olyasmit tenni, ami nem csak nekünk, hanem esetleg másoknak is, a családunknak vagy a társadalmunknak esetleg jó lehet. És a zene az egy olyan létra, ami egy olyan dimenzióba tudja elvezetni az embert, amiben semmi más.
Az elmúlt percekben Márkos Albert hegedűművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával beszélgettem. Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Rastetter Gémes Jerika volt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Barlai Tamás. Viszont hallásra!